Ma 1985. december 15-én vagyok 67 éves. Malcsiner Ferenc a nevem, de kezdetben még az ifjabb nevet is viseltem a nevem előtt. Így ismertek a cikkeim után. Azután 6-os ungvár lett belőlem, vagy az amatőr társak között csak 6-os uborka, mivel HA6U volt a hívójelem. Ezzel a mostani visszaemlékezéssel nem önmutogatás a célom, hanem inkább azt a kort szeretném bemutatni, amelyben rádiózni kezdtem. A Rádió Amatőrök kézikönyvének, mely 1978-ban jelent meg, a 10. oldalán található Stefanik Pál cikke, mely a hazai rádió amatőr mozgalmak történetével foglalkozik. Ebből idézek itt kivonatosan. Aki foglalkozott a rádió amatőr mozgalmak történetével, azelőtt világos, hogy politikamentes rádió amatőr mozgalom sehol a világon nincs, és a múltban sem volt. Minden ország az amatőr mozgalmát a hadsereg tartalékává teszi. Ez az igazság, és akár tudomásul vesszük, akár nem, ez így van. Eddig az idézet. Hát ezzel tökéletesen egyetértek. Csak azt kérem, hogy aki ezt a visszaemlékezést türelmesen végighallgatja, ezt a tényt mindig vegye figyelembe, hozzátéve azt, hogy akkor ráadásul háború volt. Mivel itt nem csak magamról, hanem az amatőr társaimról is lesz szó, akik vagy életben vannak még, vagy nagyobb részük már örökre eltávozott körünkből, ezért kérem ezt a visszaemlékezést copyright-nak tekinteni. E szallagról akár másolatot készíteni, akár egészben vagy részleteiben nyomtatásban megjelenni, a hozzájárulásom nélkül nem szabad. Itt van mögöttem a hangarchívumom. A hangarchívumomban sok régi amatőr társam hangját is őrzöm. Ahol lehet, egészen röviden, ezeknek a hangját is bemásolom ide, ebbe a visszaemlékezésbe. Ez a visszaemlékezés mindegy fél évszázadot fog át. Ennyi idő alatt pedig gyengül az ember emlékezete, és esetleg neveket, évszámokat már helytelenül diktálok be. Aztán meg az is igaz, hogy a megszépítő messzeségben minden szebbnek jelentkezik, mint amilyen a valóságban volt. Kezdődjék hát a történet. A Pólák Mihály téri bejáratnál a kapu mellett balra van egy vitrin. Ott szokta kiállítani Szabó Miklós, egykori kollégám és barátom, azokat a régi berendezéseket, amelyek muzeális szempontból ma már igen becsesek. Hát ott láttam én egy ilyen telefonhírmondó erősítőt. Ahogy ránéztem, eszembe jutott, hogy éppen 60 évvel ezelőtt, 1925-ben, akkor állított be hozzánk Józsa Imre a hón alatt egy ilyen úgynevezett rádióval. Ebből az erősítőből készítettek ők benn a postánál, mivel ő a posta alkalmazásában volt egész életén keresztül, egy olyan érdekes készüléket, amelyiknek a tetején ilyen csapkodó, tapsoló tekercsek voltak, és egy lámpa, mert akkor ezt még nem csőnek nevezték, az állt ki belőle. Na hát ez volt a rádió. A hozzátartozó fejhallgatót és a tölcséres hangszorót még ma is itt őrzöm a mögöttem lévő szekrényen néhány muzeális holmi kíséretében. Érdekes ember volt ez a Józsa Imre, és hogy ki volt ő? Hát azt mondja el maga.
2003-ban mentem a postához.
Igen.
Akkor októberben. akkor egy hónapig ott voltam a 91-ben a Szilágy utcában. Én akkor fölrendeltek távirultan folyamra, a központi távirultára, felvégeztem, és így januárban mentem itt a 90-ben, de pár napra jött a beír, hogy át vagyok helyett a távirultára. Azóta ott vagyok. Na most helyileg ezek mikor ott voltam 38-ig, 13-tól egyfolytában. Hát azon nehéz háborúkat éltem.
Nagyon érdekes életútja volt ennek a Józsa Imrének. Az ő megemlítése nélkül nem lenne teljes a rádió történet. Ő ismertetett meg engem nem csak a rádióval, hanem a rövid hullámmal. Őtőle tanultam meg morzézni, bevitt a postára, és nagyon csodálkozva néztem, hogy ha itt lenyomnak egy morze billentyűt, akkor Székesfehérváron indul el az adóállomás, és a fejhallgatónak a zsinórja, az pedig Tárnokon végződik. Ő szolgálatban volt mindenütt, a második világháború alatt pedig az iránymérőkhöz került, és a góniósoknál szolgált. Egészen 82 éves koráig kijárt Ferihegyre, a repülőtérre, ahol, mint irányító, dolgozott egészen majdnem a haláláig. Egy évvel a halála előtt hagyta csak abban a munkát. Egy igen érdekes történetet mesélt el nekem Józsa Imre, ez is megvan ezen a szallagon, de nem érdemes ide bemásolni az egészet, hogy 1923-ban, amikor a posta épületéből HAB3 hívójellel az első fónia közvetítéseket végezték, ezek kizárólag árfolyam hírek voltak, és Miskolcra továbbították. A felhívást morzajelekkel adták természetesen, tehát K-A, táti-táti-tá felhívást adták, hogy ne kelljen sokszor lemorzézni. Készítettek ilyen kék írógépből, amelyeket a MÁV-nál egészen az utóbbi idékig mindenit meg lehetett találni. Egy papírszallagra rávéstek ilyen morze jeleket, és a rövid és a hosszú vonásoknál két külön oszcillátort használtak, hangfrekvenciás oszcillátort, amelyiknek a hangfrekvenciája egy kismértékben eltért egymástól, és egy kis jó akarattal rá lehetett fogni, hogy ez a Nagybercsényi Miklósnak a dallamát adta volna ki. Józsa Imre ezt csak véletlennek tartotta, Szabó Miklós azonban végig kitartott az álláspontja mellett, és néhány évvel ezelőtt készült is egy rádióriport erről az első szünetjelről. Ezt játszom most ide be.
Az első szünetjelre sem, amely ugyancsak Szabó Miklós gyűjteményéből, gyűjtéséből került el hozzánk. Hallgassuk csak! Hát egy volt a szünetjel. Mit tud ehhez hozzáfűzni Szabó Miklós?
Hát ugye tulajdonképpen egy rendkívül modern szünetjel. Elektronikus zene 50 évvel ezelőttről. A kicsi kezdetlegesnek tűnő és hangzó melódia Nagybercsényi Miklós kurúttal első hangjait akarja megszólaltatni, azonban tisztán elektronikus módszerekkel, elektronikus rezgéskeltéssel, amit aztán természetesen hangszóron hallhatóvá lehetett tenni.
A szünetjelgép egyébként ma is működő állapotban a Posta Múzeumban megtalálható. Józsa Imre gyakran elvitt magával a különböző munkahelyi jeire. Így jutottunk el Tárnokra, ahol a vevőállomás központja volt, aztán a székesfehérvári adóközpontba, Gyáli útra, a postakísérleti állomásra, később a II. Világháború alatt pedig Budaörsre, az iránymérőkhöz, a górniósokhoz. Később Ferihegyre is ellátogattunk, és érdekes véletlen, hogy sok-sok évvel később ide a Ferihegyi repülőtérre ide szállítottunk a BRG-n keresztül ilyen kis teljesítményű adóállomásokat URH-n, az Aerofon és Aerocord néven. Na, itt ismertem azután nagyon sok embert meg a mostani híresek közül, vagy pedig akik már azóta elhunytak. Például ilyen volt Molnár János, Kodolányi Gyula, Takács Béla, Kis Lajos, vagy aki hát még életben van, a Győző Jóska is. Így 10-12 éves koromban két olyan barátom volt, akikkel egy házban laktam, és akik ugyancsak nagy érdeklődést mutattak, hogy elsősorban a morze iránt. Készítettünk villanycsengőből egyszerű morze gyakorló készüléket, és összekötöttük a lakásainkat egymással. Mindkét barátomnak az édesapja volt mérnök, az egyik a Salamon Gyuri, akinek az apja a telefongyárnak volt a mérnöke, a másik pedig a Kocsis Laci, de ez már itt lakott a Móricz Zsigmond körtéren, akinek az édesapja a Kocsis János, a Standard villamossági részvénytársaságnak, a városi irodájának volt akkor a vezetője, a Jókai utca 38 szám alatt. A körtéren nagyon jó társaság volt együtt, a házhoz óriási nagy kert tartozott, és 14-en laktunk abban a házban, akik ugyanabban a gimnáziumban jártunk, ide a villányútra a ciszterekhez. Na hát ottan az ottani 25-ös cserkész csapatnál is igen sok alkalmam nyílt arra, hogy a morzét gyakoroljam. 1933-ban volt Gödöllőn a dzsembori, és akkor minket is kivittek oda. A mellettünk lévő sátorban lengyelek tanyáztak, és érdekes véletlen folytán egy Ernst J. Bednarek nevezetű lengyel fiúval ismerkedtem ott meg, és megfogadtuk egymásnak, hogy írni fogunk állandóan, és levelezünk majd egymással. Érdekes, hogy a fiú is nagyon vonzódott mindig egy rövid hullám iránt, és ő is rövid hullámú rádióamatőr volt. Arra nem is gondoltam még akkor, hogy 6 esztendő múlva, 1939-ben viszont fogom őt látni, mint lengyel menekült, mikor a németek megtámadták Lengyelországot, akkor menekült ide Magyarországra, és én fogadtam őt be 2 hétre a barátjával. Bár időben előre ugrom, de hozzátartozik még a történethez, hogy hivatalból én nagyon sokat tartózkodtam kint Varsóban, és ő a ZRK-ban, a Základ Rádióvékás Psáha, ott dolgozott, mint elektrotechnikus, és hivatalból kerestem őt fel, és Varsóban többször találkoztunk. Nem olyan régen, talán 2 héttel ezelőtt éppen kaptam a szomorú hírt, hogy 62 éves korában meghalt. Szeretettel gondolok rá azonban mindig vissza. Na de hogy visszatérjek a fiatal korukhoz és az iskolához, volt egy nagyon kedves fizikatanárunk, Hadarics Vendelnek hívták, aki a gyakorlati fizikát tartotta elsősorban fontosnak, tehát mindent bemutatott. A diákokat azután megszervezte, úgyhogy előző nap mi bementünk délután az iskolába, és előkészítettük mindazon fizikai kísérleteknek az anyagát, amelyeket másnap azután ő bemutatott nekünk. Hát így többek között olyan kísérleteket is kellett végezni, például az állóhullámok kialakulása a Lehel rendszereken, és ez volt az egyik fő munkánk, amit az akkori osztálytársammal, sőt pattársammal, Círe Rákossal, a későbbi HA5-ös Q-val készítettünk el az iskola részére. Nagyon furcsa volt látni, hogy amikor a 40 éves érettségi találkozónk volt, és az öreg Alma Matert, hogy még mindig a vitrínben lehetett látni azt a P4100-as nevezetű csővel készített kis oszcillátort, amelyik kb. 3 méteres hullámhosszan rezgett, és az alatta lévő kis deszkán még most is látható a gravírozott kis felirat, hogy készítette Malcsinár Ferenc és Círer Ákos 4 OT. Hát akkor negyedikesek voltunk ugyanis. Ennek a Hadaricsnak a hangját szeretném most ide varázsolni, emlékezésül rá, mert ő is meghalt néhány esztendővel ezelőtt, 82 évet élt meg, és ő egyébként a Tudományos Akadémiának a levelező tagja volt.
Ez a Melchiner öcsi beugratott engem, hogy néhány mondatot vagy gondolatot a volt diákokhoz intézzek. Hát én matematikát tanítottam nektek is, meg a többi osztálynak is. Hát a matematikáról beszélek, egészen természetes. A legutóbbi időben olvastam Népiernek, a természetes, akire ráfogják ki a természetes logaritmusokat, ő találta fel, ő kezdeményezte. Alapszámul nem az E-t vette, hanem egy tetszőleg is másik számot. Kérem, ennek az életrajzába olvastam a napokban, ő matematikai alapon kiszámította, hogy mikor lesz a világ vége. Óvatosabb volt, és az ő halálát követő körülbelül 100 évben jelölte meg a világ végét. Hát még akkor se jött a világ véget, és azóta eltelt még több mint 300 esztendő, és még mindig áll a világ. Matematikában ennyit lehet tévedni? Attól függ, miből indulunk ki?
A gimnáziumról még csak annyit, hogy később ez a gimnázium lett a József Attila gimnázium, ahol a fiam is és a lányom is érettségiztek. A döntő változást a rádiós múltamban az jelentette, hogy 1934-ben sétáltam a Bartók Béla úton, és a technika könyvesboltban a kirakatban megláttam egy kis könyvecskét. Hogyan lehetek rövidhullámú amatőr, ez volt a címe. A rövidhullámú rádióamatőr kézikönyve írta Halmosi Simon. Hát gyorsan megvettem a könyvecskét, mindössze 45 oldal az egész, most is itt van a kezemben, itt forgatom, kicsit meghatódottak, és visszaidézem belőle a múltat. Ez volt az a könyv, amelyik elindított azután az igazi rövidhullámozás felé. Círer Ákossal bújtuk, faltuk valósággal, igyekeztünk megtanulni, amennyire csak lehetett. A morzézni már tudtunk, hanem a nemzetközi rövidítéseket, az RST skálát és egyéb amatőr forgalomban használatos rövidítéseket. Amikor láttuk leírva az ottani 2+1-es készüléket, tehát akkor rájöttünk, hogy végeredményben a lakásában mindnyájunknak van ilyen 2+1-es készülék, amelyik a 20 és a 40 méteres amatőr sáv vételére jól felhasználható. Ha a visszacsatolást beállítjuk úgy, akkor a távíró jelek is nagyszerűen jelentkeznek. Na, így fogtuk azután először a rövid hullám amatőröknek az üzeneteit, és szinte megnyílt előttünk az egész világ. Természetesen rögtön arról ábrándoztunk, hogy készítünk magunknak adókészüléket is, amelyik pontosan le volt írva a könyvecskében. Meg kell jegyeznem, hogy ugyanezt a könyvecskét a Hornyák Szilveszter a rádió árjegyzékében később teljes mértékben átvette, és annak dacára, hogy már eléggé idejét múlta dolgok voltak benne, ő mégis ezt mint melléklet adta az árjegyzékéhez. De benne felejtette még a sajtóhibát is, és így lehetett azután, hogy az 5W-os adókészüléknek a katód közepelő ellenállása nincsen áthidalva egy kondenzátorral, és így természetesen a adó nem volt hajlandó berezegni. Nagyon sok vért izzadtunk, ameddig végre megtaláltuk azután a hibát, hogy hogyan lehet azt üzembe helyezni. Később egyenként elkészítettük a kis könyvecskében lévő vevőket és adókat, így nyitottunk el a 0B1 adóig, és egy öngeresztéses vezérelt MOPA adóhoz, amelyik azután az akkori tudásunknak és főleg anyagi hátterünknek a csúcsa volt. Most az anyagiakról külön kell beszélni, tekintve, hogy hát mint minden diák én is vékony pénzű voltam, és más jövedelem forrásom nem volt, mint hogy a szüleimtől naponta 20 fillért kaptam arra, hogy vegyek magamnak 10 órait. Hát 10 órait természetesen sohasem vettem, így kuporgattam össze a pénzt. Hogy néhány számadatot mondjak, egy villamos átszállójegy az 24 fillérbe került, és a Hornyáknál egy Audion cső az 4 pengő 50 körül volt, és egy ilyen nagyobb cső, mint a P460, az pedig már 10 pengőt is meghaladta. Na, most nem tudom, hogy azt mondjam-e szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre, annyira sovány voltam, hogy év végén, amikor a magyar fiúkat elküldték Osztiába egy táborozásra, hát akkor az iskola orvos megnézett, és azt mondta, hát ilyen soványan nem lehet képviselni a magyar színeket, úgyhogy engem nem engedtek ki. Nagyon el voltam keseredve, és fölmentem a Kocsis Jánoshoz, aki egyébként az édesapámnak a tarok partnere volt, és hát ő kérdezte tőlem, hogy hát mi bajod van, elmeséltem neki. És azt mondja, hát most mit szeretnél, mivel vigasztaljalak meg? Hát mondom, néhány rádiócső kellene nekem, azzal biztos megvigasztalódnék. Azzal kinyitotta a fiókját, és hát ottan ilyen szervízből visszamaradt, még használható, de nem tökéletes cső, feküdt benne egy jó pár darab. Azt mondja, na hát 5 darabot válasszál ki magadnak. Hát akkor választottam ki a HP4101-est, aztán az L414-est, a P430-ast, és a régi ilyen csöveket, amelyek a 30-as évek derekán voltak még divatban. Hát ezekből készítettem azután el az első adóimat és vevőimet, és ezzel indult meg az én rádiós összekötetésem, a rádiós múltam. Hívójelep természetesen nem volt, hiszen hol voltam én még a 18 évtől, mert a régi szabályzat azt mondta, hogy adóengedélyt kaphat minden fedhetetlen életű 18 évét betöltött magyar állampolgár. Hát, én még nem voltam 18, tehát vizsgázni sem mehettem. Az antennát azt úgy feszítettem ki, hogy akkor már a Verpeléti úton laktunk, az egy hatalmas lakás volt, és nagyon hosszú volt az előszoba, úgyhogy 10 méter hosszúságú vezetéket tudtam ott kifeszíteni, és akármint negyed hullámú vagy fél hullámú antennát egy-egy ilyen kettős bítanggal, vagy ahogy akkor mondták, Collins csatolással lehetett lehangolni. Hát az első összekötetés természetes, hogy az Ákossal történt, azután pedig néhány magyarral akadtam össze, sőt, akkor a világrekordot jelentette számomra, hogy Grazzal össze tudtam jönni, ha nem tévedek, akkor az az Österreich Sieben Friedrich Wilhelm volt. Az üzemmód akkor természetesen még csak távíró üzemben tudtunk összejönni, és csak a későbbi évek folyamán tértem én át a modulációs üzem. A hívójeleket természetesen mi maguk kreáltuk, és így lettem én először 2M a vezeték nevem után, a Czirre Rákos pedig 5-ös C, azután később lettem én 4R, hát ennek az a rövid történet, hogy a negyedik emeleten lakott egy Rózsi nevezetű kislány, így lett 4R, de voltam én 2T, aztán 5T, és egyéb hívójeleket is használtam. Persze nem nyomtattuk még akkor a QSL kártyákat, csak mi magunk rajzoltuk, rajzolgattuk, festegettük azokat, és egymásnak személyesen adtuk át. A közelmúltban egy 4R hívójelű ilyen régi QSL lap is előkerült az egyik öreg amatőrtárstól, és a régi fényképeim is őrzik a falon, ezeknek a QSL lapoknak a másai. Most, hogy így lapozgatok a régi papírjaim között, kezembe kerül egy régi képes krónika, 1928. január 15-i száma, amelyet Reményi Pista barátom adott nékem. Ebben van egy érdekes dolog, az első oldalon azt mondja, hogy alulírott ezennel kijelentem, hogy a Magyar Rádió Amatőrök Országos Egyesületébe tagul fogok belépni, és kötelezem magam tagsági díjbefizetésére. Ugyan ennek a lapnak a túlsó oldalán van egy fénykép is, ahol a felirat szerint Rádió Amatőrök Laboratóriuma. Ezen lehet látni a Reményi Pistát is, nagyon-nagyon fiatalon még. Na most ezt mind csak azért mondtam el, mert egy nagyon érdekes tévedés szokott itten az amatőr múlt feldolgozásánál előfordulni. Ugyanis ez a Magyar Rádió Amatőrök Országos Egyesülete, ennek a székhelye a 7. kerület Barcsay utca 2, Erzsébet körül 19 sarokban volt. Ennek azonban semmi köze sincs ahhoz a képes a Magyar Rövid Hullám Amatőrök Egyesületéhez, amelyik 1928. januárjában alakult meg az Eskütéri Modern Kávéházban, és Magyar Rövid Hullámú Amatőrök Egyesülete, MRAE volt a neve. Ez két teljesen egymástól független egyesület volt, az egyik kimondottan rövid hullámú, ezen utóbbi, az előző az viszont rövid idő múlva megszűnt. Annak a vezetője volt a Pleskott Rezső mérnök, és elsősorban anyagi természetű, szóval üzleti szempontból alakult meg az a bizonyos egyesület, és középhullámú amatőr rádiókat készítettek, míg ezen utóbbi a rövid hullámú egyesületnek lett azután a tanyája. Ezen rövid hullám amatőr egyesületnek az első elnöke Fodor István volt, alelnök Kemény István, és QSL menedzser és főtitkár Nekolnyi Kurt. Ebből állt a vezetőség. Az első amatőr vizsga, így ahogy nézem a feljegyzéseimet, 1928. június 15-én volt. A posta kísérleti állomás intézet helyén tartották, vizsgáztatók Deményi Mózes posta főigazgató, Glázer Jenő posta igazgató, Magyari Endre postamérnök, Tolnai Henrik műszaki főellenőr. Vizsgáztak Mayer Ferenc, Hanzenberger Mihály, más nem is volt. Több volt a vizsgáztató, mint a vizsgázó. Érdekes, hogy ennek a rövid hullámú egyesületnek eleinte nem is volt székhelye, de sorban megalakultak a vidéki alközpontok, akiknek viszont volt székhelye. Itt a feljegyzés szerint 1933-ban a MRAE átalakul az új neve Magyar Rövid Hullámú Amatőrök Országos Egyesülete, tehát MRAOE, és új helysége Mátyás tér 6 szám alatt a Magyar Királyi, ez valamilyen művégtagpótló intézetben volt a székhelye. Úgy tudom, hogy ezt a Bíbó Dénes szerezte valami katonai vonalon. És ha már itt tartunk, nézem tovább a följegyzéseimet. 1938. február 6-án volt az új MRAOE székház átadása a Lendvai utcában. Ugyanennek a szép székháznak a lebombázását a Villám című amatőrnek nevezett folyóirat az 1944. június 15-i számában közölte, és egyben azt is közölte, hogy akkor ideiglenesen átköltözik a MRAOE az Andrássy út 112-es számú házba. És ha már így a rádiózás történeténél tartunk, egy nagyon érdekes riport van itt nálam, itt van bent szallagott magnumban, Ezt Kerényi István és Szabó Miklós között zajlott le a lakásomon, ahol Kerényi István a MRC Műegyetemi Rádióklubnak a megalakításáról beszél. Ezt mindenképpen rádiótörténeti szempontból érdemes ide bejátszani.
1923-ban azt mondja nekem a Vajna Pali, hogy semmiféle rádióra nincs szó, csináljunk egy rádióklubot. Hát mondtam én neki, jó, hát te is ismerős vagy itt az régebben, mert ő akkor már két éve úr az egyetemen. Hát aztán összeállítottuk először a hajtéket, a szabályokat, és akkor elmentünk, ő ment tulajdonképpen elverembert. Ennek egy ideje volt, sajnos elvégezt az egyetemet aztán, ugye, azért mondtam sajnos. Úgyhogy elment aztán a dékányi hivatalba, és kérte az engedélyt. Ezt meg is kaptuk, és kiutaltak nekünk a műegyetemen, még most is látom a másik, az első emeleten, a Budakoszi folyosón, minden rádiót, 1923-ban létesítettük ilyet.
Igen, de ez egy szoba volt, mi volt benne?
Hát kérdezik, hogy sajnos ő volt a klubnak az elnöke, én még a titkárja. Ugye a titkár azért már nekem kellett aztán az irányberi dolgokat minden intézni, meg minden, ugye és a pénztáros, mert engedélyeztek tagdíjat is.
Mindet csak azért játszottam be ide, mert Kerény István ma is él, 86 vagy 88 éves, és ő idézi fel pontosan, hogy ő Vajna Pali volt az első elnöke a MRC-nek, és ő pedig a titkára. Tehát téves volt az eddig megállapított adat, nem a Gorecki. Mind ahogy ezt a Gorecki a tavalyi közgyűlésen meg is mondta. Hát elnézést kell kérnem, hogy így megszakítottam ezt a visszapillantást, de hát kezembe jöttek ezek az iratok, és nem tudtam megállni, hogy az igazi történelmet el ne mondjam, legalábbis úgy, ahogy én tudom, és bizonyítani tudom. Na hát szóval ott hagytuk abba a gondolatmenetet, hogy az anyagi helyzetről beszéltünk. A diákok amatőr anyagi helyzete az mindig nagyon nehéz volt, az enyém sem külön. A lényeges változást az jelentette számunkra, hogy körülbelül 1934 végén vagy 35 elején, akkor megismerkedtem Pataki Józseffel, a későbbi HA2P-vel. Ő fenn a várban egy ipari tanuló intézetnek volt a rektora, és ott volt a lakása is. Ebben az ipari tanuló intézetben műszerészeket és fa ipari dolgozókat, fa esztergályosokat képeztek ki többnyire. Ott láttam, mikor először elhívott magához, hogy megfelelő anyagi bázissal rendelkezik, és igen nagy összegeket tud költeni ilyen hobbi dolgokra, mint filmvetítő, és őnála láttam, hogy egy hatalmas Orion sávnyújtós készüléke van, amelyiken a hullámsáv is rajta volt, és nagyszerűen tudta vele fogni a rövid hullámú amatőröket, még a 80 méteres amatőrsávot is. És akkor ő azt mondta, hogy megkér, hogy készítsek a számára egy komoly 30-40 watt körüli teljesítményű adóberendezést. Ezt akkor mi a Czire Rákossal ketten el is vállaltuk, erre kaptunk egy nagyobb összeget, néhány száz pengőt, és ez volt az első olyan berendezés, amely komolyan már, hát mondhatnám, talán iparszerű volt a felépítése. Egy hatalmas szekrénybe volt beépítve, alul 600 voltos tápegység, és két darab P4100, vagy lehet, hogy akkor már O15x400-as csővel puspulban volt megoldva, TPTG rendszerben dolgozott. Eleinte csak távíróval, ez azonban nem nagyon ment a Patakinak, és éppen ezért megkérte, hogy alakítsuk át modulációs rendszerre. A modulációs rendszer természetesen rázsfeszültség modulációval oldottuk meg. Egy fél év kellett körülbelül, mire elkészült ez az adókészülék. A vevői továbbra is a Nagy Orion készüléket használta, aztán később az Ákos készített neki egy 0V1-est, két darab AF7-es csővel, de az már, hát legyünk őszinték, meg sem közelítette teljesítménybe és szelektivitásban a Nagy Orion. Felmerült azonban a kérdése a vizsgának. Már mi is éreztük az Ákossal, hogy valami módon legalizálni kellene a cselekvésünket, ugyanis az, hogy állandóan én minden QSO előtt kiterítettem a lakásunkon belül a hosszú előszobán azt a 10 méteres antennát, utána felcsavartam, ez nem volt megoldás, a háztetőre is kellett volna föltelepülni egy komoly antennával, és éppen ezért kerestük mi a lehetőséget, hogy bejussunk a rövid hullámú egyesületbe, az akkori RAO-éba. Ahogy az előbb említettem, akkor az már 3 év óta élt. Na most megkértük a Patakit, hogy hát ő is szerezzen magának valami módon adóengedélyt. Ő mondta, hogy nagyon jó viszonyban van azt hiszem Kuzmicsnak hívták, valamilyen posta igazgató, vagy kicsoda lehetett, és mondta, hogy ő el tudja intézni, hogy ő írásban vizsgázik, és táviratozásból nem is kell neki vizsgát tenni. Mondta, hogy ő elhozza a kérdéseket, és mi majd idehaza a lakásom azokat megválaszoljuk, és ő így kapja meg majd a vizsgáját és a hívójelét. Amikor elhozta ezeket a kérdéseket, hát láttuk, hogy ezek borzasztó egyszerű, primitív kérdések, hát pillanatok alatt meg tudtuk válaszolni. Ő be is adta, és meg is kapta a HA2P hívójelet. Eddigi fáradozásainkat ő azzal honorálta, hogy tanított bennünket angolra is, meg németre is. Igaz, hogy mindkét nyelvet tanították nálunk az iskolában, délután folyamán ingyen, azonban nekünk az volt a fontos, hogy rádió amatőr szempontból tudjuk felhasználni ezeket a nemzetközi rövidítéseket, összekötvén a német és az angol nyelven egy-egy QSO keretében. A részünkre nehézséget okozott, mármint a Czirer Ákosnak és nekem, hogy mi még nem töltöttük be a 18. évünket, tehát így adóengedélyt sem kaphattunk. Ezért azután Kis Lajossal egy kis protekciót szerezvén megállapodtunk abban, hogy mindenki akkor vizsgázik, amikor éppen tud, hiszen 17 évesek már akkor elmúltunk. A Czirer Ákos úgy oldotta meg a saját esetét, hogy az édesapját léptette be az egyesületbe. Ezért van, hogy az első engedélyén az 5Q-nál a dr. Czirer Andor van megjelölve, és ő csak 38-ban vette át azután a Czirer Ákos a nevet. Na most itt nagyon érdekes föllapozni ezt a történetet. Azért érdekes, mert a rádiótechnika leközölte az egy-egy évben vizsgát tett amatőröknek a nevét, de ezek nem egy időben vizsgáztak, mert egyszerre csak 2-3-4 személy vizsgázhatott, és a rádiótechnika leírása szerint 1937. október 1-én a következők tettek vizsgát. Bálint Andor, Berecki Mihály, Czirer Ákos, Deák Károly, Gelle János, Kále Frigyes, Kompordai Aurél, Malcsiner Ferenc, Pataki József, Pölöskei G. Árpád és Zentai János. Pedig tudjuk, hogy ezek időbelileg egymástól több mint egy év különbséggel tettek vizsgát, de mégis a jegyzőkönyvben egyszerre szerepeltek. Visszatérvén Pataki Józsefre és a Toldi Ferenc utcára, ez az adókészülék, amit még készítettünk a számára, ebben cserélhető tekercsek voltak, és éppen emiatt minden vasárnap délelőtt föl kellett nekünk menni a Tódi Ferenc utcába, és az adót áthangolni egy-egy más sávra. Ezt ő egyedül elvégezni nem tudta, meg életveszélyesnek is tartottuk, hiszen a tekercseken a 600 voltosan ott feszültség rajta volt. Egy-egy ilyen kiszállásért 5 pengőt kaptunk tőle, ez mindjárt nagyon sokat lendített az anyagi helyzetünk. A vizsga maga rendkívül egyszerű volt, mondhatnám primitív, és a 40 betű pro perc távíró sebesség az is könnyűszerrel teljesíthető volt, úgyhogy semmi nehézséget nem okozott ennek a vizsgának a letétele. A Mátyástéri helyiségbe, ahogy azt hiszem már említettem is, csak nagyon kevésszer jártunk el, ott valahogy úgy kinéztek még bennünket. Amikor azonban már levizsgáztunk és később engedélyt kaptunk, akkor az új Lendvai utcai helyiségben már néha inkább eljártunk. A Lendvai utcában a földszinten volt a QSL iroda, oda érkeztek be a lapjaink, és még volt egy olyan műhely, ahol mindenféle mechanikai munkát el lehetett végezni, azon kívül egy raktár. A raktárba igen nagy mennyiségű anyagot lehetett találni, tudnélik a rádiógyárak a fölösleges anyagaikat mind átadták a rövidhullámú egyesületnek, elsősorban az Egyesült Izzótól rengeteg cső érkezett, és ezt az Egyesület a tagoknak minden további nélkül egy cédula ellenében kiadta örökös használatra. De éppen így a nagyobb gyárak, mint a Standard villamosági vagy a telefongyár, azok is elküldték a maguk már használaton kívüli berendezéseit, alkatrészeit, amelyeket az amatőrök között azután kiosztottak. Hát, mi még azt nem tudtuk, hogy ez micsoda csapda és micsoda egérfogó, és ez egy olyan mézes madzag, amiért egyszer fizetni kell méghozzá nagyon nagy árat. De hát mi ezt akkor még nem tudtuk, mert a rádiózás öröme az mindent felülmúlt, és boldogok voltunk, hogy készíthetünk magunknak nagy adóállomásokat. A Lendvai utcai székház felavatásáról Hordják Szilveszter készített egy 8 mm-es filmet, amelyiknek a negatívja, úgy tudom, jelenleg Burú Jánosnál van. Azonban a Magyar Híradó is kiszállt, és az is készített egy rövid összeállítást. Ennek a Híradó filmnek a hangrészét, azt most mindjárt ide be fogom másolni, azonban a sebességgel van egy kis baj, úgyhogy ha ezt pontosan akarjuk lejátszani, akkor ezt lassabban kellene visszajátszani. No hát akkor megy a Híradó.
Másodi versenyeink teremben igazolták, hogy a magyar amatőr hálózat mindenkor és minden körülmények között kibendítettem működik. 1936-ban, mivel a vihar tések elszakította a fővárostól, amatőrök teremtették meg pillanatok alatt az összekötetést, és 36 órán keresztül a hivatalos és magántávoltok százalék továbbították mindaddig, míg a hivatalos összekötetés újra helyreállítható nem volt. Most pedig nem, engedjék meg, hogy egy röviden bemutassam, hogy amatőrállomások között hogyan bonyolódik le a forgalom.
Háló figyelem is egyes kizáró, általános felhívással fordul a 80 méteren dolgozó magyar amatőrökhöz. Kérem a választ, kérem jönni Szákitá.
Háló H1S és H4A. Hallottam hívását, jelentkezem, tessék jönni Szákitá.
Az egyes Figaro állomáson tudom, hogy Boros Laci volt az operatőr, a 4-es Amerika állomását azonban nem tudom megmondani, hogy ki kezelte. A Lendvai utcába azonban főképpen csak a QSL lapjaink miatt mentünk be. Sajnos nagyon megszaporodtak az egyenruhák, és túlságosan katonai jellegűvé kezdett válni az egész egyesület. Ezt nem nagyon szerettük, pláne nyakunkon volt már a háború. A QSO-kat továbbra is a lakásunkon gyártottuk valósággal tömegszámra, és a QSL lapokat pedig lehetőség szerint a lakásunkra küldettük, hiszen akkor a levélcenzúra még nem működött. A nevünk viszont már a kolbukban szerepelt. Vasárnap reggelenként pedig továbbra is megtartottuk a kör QSO-kat a 80 méteres amatőrsávban. Néhány nevet szeretnék felidézni abból az időből. Fehér Gyula, Baron Ferenc, aztán Kompordai Aurél, Kápli Elemér, Pataki József, Kereszti Krebs Ervin, Lengyel István,